Köszöntök mindenkit az Úr Jézus szeretetével. Én is különösképpen most hadd köszöntsem a, úgy mondják, hogy szépkorúakat, vagy nyugdíjas testvéreket. Emlékszem arra, amikor szeptemberben volt, vagy októberben 19 év, vagy ide költöztünk, a gyülekezetben körülbelül 13 nyugdíjas volt, 14. Ezt a csoportot akkor a Fekete Laci bácsi, eljátott emlékű Fekete Laci bácsi vezette nyugdíjas lelkipásztorként. Különös ember volt, végtelen szeretettel, lojalitással, állt mellette, mint a kőszikla, mindenben bátorított, mindenben mellém állt, és mondta, hogy ha lehet, akkor kezdjek el járni ebbe a nyugdíjas csoportba, és hát különös időszak volt ez. Akkor az előjáróság tagja ilyen 30-as, 40-es emberek voltak, testvérek, és hát eltelt azóta több mint 19 év, és hát megváltozott a gyülekezetnek a demográfiája. Van most több mint 50 nyugdíjas testvér a gyülekezetbe, képzeljétek el. De a jó hírem az, hogy nem csak arról szólt, hogy van 50 nyugdíjas testvér, hanem Isten kegyelméből nagyon sok fiatal család van, sok-sok gyerek. Úgyhogy azt mondta valaki, akivel nemrég vizsgáltuk a gyülekezetnek az életét, Heizer Tamás, hogy igen, jó a gyülekezetünk korfája. Így mondták, hogy jó a gyülekezet korfája. És nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen gyülekezetben szolgálhatok, és szolgáljuk együtt Istent. És éppen ezért ma most a Neémiás könyvét egy kicsit félretesszük erre vasárnapra, és a mai témához illően szeretném Isten égét hirdetni, és meg vagyok győződve, hogy Isten nem csak az időseket fogja megszólítani, lesz üzenet, ami kifejezetten az időseknek szól, de lesz olyan rész, ami kifejezetten a középkoroknak, fiataloknak szól. Ezt a címet adtam, hogy egymásra épülve, nemzedékről nemzedékre. Érdekes, hogy a Biblia nem használja ezt a szót, hogy generációkról generációkra, hanem mindig azt a szót használja, hogy nemzedékről nemzedékre. Ez egy nagyon fontos szókapcsolat az, hogy nemzedékről nemzedékre, mert ebben benne van a nemzés és a szülés. És a nemzedékről nemzedékre abban benne van az, hogy nem lehet kitépni a generációk szöveteiből egyet se, mert egymásra épülnek, egymásra támaszkodnak. És amikor megpróbáljuk kitépni a társadalom szövetéből bármely generációt, az annak a társadalomnak, annak a korcsoportnak a tragédiája lesz. Tehát nagyon-nagyon fontos megérteni, amikor a Biblia arról beszél, hogy nemzedékről nemzedékre, akkor Isten elhelyezett egy nagyon fontos törvényszerűséget a világban, útra indította az életet a Földön, és útra indította az ember életét, és úgy találta ki, hogy legyenek nemzedékek, egymást követő generációk. Két helyről fogom Isten igét olvasni, a 100. Zsoltárt és a Malakiás könyve 3. részéből 22-től 24-ig. Most kivételesen azt kérem, hogy álljatok fel, jó? Remélem, hogy szót fog a léptető, most még nem akar, akkor kérlek, hogy léptessetek. 100. Zsoltár. Háladó Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övé vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálóénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. A következő ige Malakiás 3, 22-24-ig. Gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te teremtettél minket, Te alkottál minket, a Te alkotásod vagyunk, és legelődnek nyája. Köszönjük, hogy Te helyeztél minket erre a földre. Köszönjük, hogy Te indítottad útjára az ember életet. Egy nagy titok, misztérium az ember élete. És Te döntöttél úgy, hogy nem a gyermekek nemzik a szülőket, hanem a szülők nemzik a gyermekeket. Te döntöttél úgy, hogy befogsz minket, bevonsz minket a Te teremtő munkádba, hogy továbbadjuk a tőled kapott életet. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy bővölködsz életbe, hogy Te vagy az élet forrása. Dicsítünk Téged ezért. Uram, Te látod, hogy mennyi kárt, mennyi pusztítást okozott az ördög ezen a területen. És most jövünk hozzád, megnyitjuk a szívünket, és kérünk, hogy beszélgess velünk, hogy szólj hozzánk, hogy formálj bennünket. Annyira szeretnénk áldottak lenni nemzedékről nemzedékre. Annyira szeretnénk áldást örökíteni nemzedékről nemzedékre. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk. Amen. Foglaljatok helyet. Mindenekelőtt szeretnék hálát adni, kifejezni az örömömet azért, hogy egy sok generációs gyülekezetben lehetek. Ez egy különös kegyelem és áldás. A Bibliában János apostol beszél a sok generációs gyülekezetről, a következőket mondja: írok nektek, gyermekek, mert megbocsátottatok bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten ígéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Fantasztikus dolog az, amikor egy gyülekezetben vannak gyerekek, vannak ifjak, vannak apák. Ez jelent fizikai generációkat, ami hatalmas csoda és áldás, de jelent szellemi generációkat. Egy élő gyülekezetben mindig térnek meg, születnek újjá, újak és újak. És egy gyülekezetben mindig vannak szellemi gyermekek, szellemi ifjak és szellemi atyák. Egy egészséges gyülekezet, egy sok generációs gyülekezet. És el kell mondjam nektek, hogy Isten nem gyönyörködik a szétszaggatott generációkban. Mindig sokkal nagyobb a megtartó ereje egy sok generációs gyülekezetnek. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Ma nagyon érdekesen, mesterkélt módon mi keresztények is próbáljuk szétszakítani a nemzedékeket, kitalálni ilyen meg olyan meg mindenféle istentiszteleteket, de látni fogjátok azt, hogy ennek külön áldása van, amikor Isten népe egységben együtt lakozik. Mi szép és mi gyönyörűséges ez. Hogy néz ki egy sok generációs gyülekezet? Vannak benne gyermekek, és azt mondja János apostol, az újszövetségi gyülekezetben szükség van a gyermekek örömére és lelkesedése. Kik a gyerekek? Írok nektek, gyermekek, mert megbocsátottak bűneitek az ő nevéért. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Egy gyülekezet életében, ugyanúgy, mint egy család életében, a gyerekeknek több gondoskodásra, több figyelemre és több szeretetre van szükségük. Ez egy természetes dolog, hogy előbb-utóbb fel kell nőni. És nem az a normális, hogy kis csecsemőkkel lelki gondoz az apukáját, meg az anyukáját, hanem az anyuká és az apukája kell gondoskodjon a kis csecsemőről. És ez egy nagyon abnormális helyzet, amikor egy gyülekezetben azt látod, hogy küldjük a háborúba, a harcba a fiatalokat, akik alig tértek meg. Menjetek, ti vagytok a nyilvessző, azt menjetek, vérezzetek el a csatamezőn. Ez nem normális dolog. Egy egészséges gyülekezetben a kicsik, a gyerekek, a lelkesek, akik örülnek, hogy megbocsátottak a bűneik, hogy most tapasztalgatják azt, hogy Isten azért mennyi apukám, szükségük van szeretetre, gondoskodásra, odafigyelésre, tanítványozásra. Erről szólnak a házi csoportok, erről is kell szóljanak a házi csoportok, hogy odafigyeljünk egymásra. De egy gyülekezetben, ahol egészség van, Szükség van az ifjak erejére. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok. Isten ígéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Mit jelent ez? Egy gyülekezetben, ahol vannak ifjak, ez lehet szellemileg is ifjú, aki nemrég, vagy megtért, és már kezd megerősödni az Úrban. De úgy általában egy gyülekezet ifjúságnak feladatra és térre van szüksége. És hadd mondjam nektek, nem szabad azt mondani, hogy a fiatalok a jövő gyülekezete. A fiatalok a ma gyülekezete. Mert ezzel minden terhet, felelősséget le akarunk róluk venni. És ha nem engedünk nekik teret, nem adunk nekik teret, nem adunk nekik feladatot, akkor az erőjük máshol fognak elfogyni és szétfolyni. És olyankor kialakul egy furcsa anomália, hogy viszont a generációk mennek erre, az idősek idősödnek, és egyszer csak kial az előző vezető nemzedék, és hogyha fiatalok időben nem kaptak feladatokat, felelősséget, teret, akkor nem tudnak felnőni, hogy belépjenek következő generációként vezetni. És ez nagyon sok gyülekezetben súlyos krízis. Van egyház, akkor egyházi szinten nem gondoskodtak arról. Az idősek féltékenyek voltak a fiatalok, nem adtak nekik teret. Azt mondták, hogy nagyon furcsa, mit csinálnak. Nem adtak medret. Mátyám mesélt, hogy Brassóba egyszer hallotta, mert ott, az imáz, ott is össze van építve az imáz a lelkipásztori lakással, hogy nagyon zenélnek a fiatalok. Hát elég érdekes zene volt len. És lement, és hát nagy volt a zaj. Több volt a zaj, mint a zene. És akkor nem azt mondta, hogy mit csináltok ti itt? Ki engedte ezt meg nektek? Meg különben is szerintetek zene. Hanem beült közéjük zenélni. És azt mondta, gyertek, csináljuk együtt. És azok a kis kamaszok ma, fiatal házasok, 2-3 gyerekes családok, akik akkor kiskamaszok voltak, és ma annak a gyülekeznek ők a húzó ereje. Dicsőítés vezetők, Isten megáldja őket. Kaptak teret, kaptak feladatot. És kedveseim, örvenjünk annak, hogyha fiatalok vágynak. És újjongott a szívem szilveszterkor, amikor a fiatalok vezették a dicsőítést, szóltam már többször is, hogy legalább 2 havonta minimum. De havonta is. Csak nem akarom, hogy túlterheljük őket. Itt a helyetek. Van teretek. Nem a jövő gyülekezete vagytok. Ma vagytok a gyülekezet része. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok. És ezzel élni kell. És beszél a Biblia az atyákról. Az atyák áldó jelenléte. És ma erről szól a mai nap. Hogy nagyon fontos, hogy tiszteljük és megbecsüljük a lelki apákat és atyákat. El nem tudom nektek mondani, hogy mekkora hála van a szívemben, hogy Géza maga több mint 70 évével ott van köztünk az előjáróságban, mint a lelki apuka. El nem tudom nektek mondani, hogy minden pénteken, amikor együtt imádkozunk a gyülekezet alkalmazotté vele, mekkora biztonságot, örömöt jelent nekem az jelenléte. Mekkora biztonságot jelent az ő jelenléte az előjáróságiban. A szelítsége, az alázat, az érettség, a türelme, néha néz, mosolyog, hallgat, a végén néha megszólal szeliden. Nem tudom nektek elmondani, hogy mekkora ajándék ez. És el kell mondjam nektek, az a gyülekezet még kinyírja az időseit. Mert mindenki forradalmár akar lenni, ott borzasztó törések fognak bekövetkezni. Egy egészséges gyülekezetben helye van a gyerekeknek, az ifjaknak és az atyáknak is. Most fordítsátok le az anyáknak, tehát nehogy valaki azt mondja, hogy most egy ilyen himsovén prédikáció szól, csak a férfiak vannak megszülítve. Ugyanúgy mondja Pál, Timóteus és levélben, az idős asszonyok tanítsák a fiatalokat, neveljék őket. Szükség van mindenkire. Nagy áldás. Mi inkább a generáció szót ismerjük, ami latin szó. Mi nemzedéknek szoktuk fordítani. Generáció, a generáció szóból ered, nemzedéket jelent, nemzést. A generó, vagy genó, azt jelenti, hogy nemz, illetve szül. És biológiai értelemben egymást felváltó utódok életének időszakáról beszélünk. És ebben van valami nagyon érdekes dolog, felcserélhetetlen sorrendiség. Nem a gyerekek szülik meg a szülőket, hanem a szülők nemzik és szülik meg a gyerekeket. Ezt nem lehet megfordítani. Nem lehet meg, ez bele van kódolva teremtésbe. És még akkor sem lehet megfordítani, hogyha már a tudomány ott tart, hogy anyaméhen kívül is lehet megtermékenyíteni, meg lombik program, meg egyebek, meg annyi minden van. De ezek a kivételek. Nem lehet kitépni egy generációt se a társadalom szövetéből, mert egymásra épülnek. És ezért olyan fontos, hogy megértsük, hogy mit mond a Biblia a generációk egymáshoz viszonyulásáról. Egymásra épülő, egymásból kinövő generációk, nemzedékek. Olyan szép ez a Zsoltár, amit olvastunk, ami arról beszél, hogy Isten az alfája az emberiségnek. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Innen indul ki minden. Ahhoz, hogy a generációk egymás épülve áldottak legyenek, meg kell gyereknek, ifjúnak és idősnek tudni azt, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket. Erre emlékeztetni kell a szülőt is, hogy én csak továbbadtam az életet, amit kaptam én is a szüleimtől, amit ők is kaptak a szüleiktől, és amit végképpen Isten indított útjának. Minden élet mögött Isten van. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket. Az övé vagyunk, az ő nép és legelőjénk nyája. És olyan nagy dolog, amikor egy gyülekezetben tudja ezt a gyerek, tudja ezt a fiatal, tudja ezt a felnőtt, hogy az Isten alkotása vagyunk, az ő legelőnek nyája vagyunk, ő alkotott minket. Övé vagyunk, az ő tulajdona. Menjetek be kapuin hálóénekkel, udvarába dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Ezért vagyunk mi együtt. Áldjuk ma az Urat a gyerekekért, áldjuk ma az Urat az ifjukért, és áldjuk ma az Urat az idősekért. Legyen áldott az Isten. Halleluja. Amen. Meg kell tanulni, örülni egymásnak. Nem fanyalogni, nyavajogni, szétszakítani a generációkat, nyugdíjasokat, teher, be kell rakni az öreg otthonba, mert csak teher, csak gond van vele, el kell őket tartani. Ugye? Egy nagyon furcsa világban élünk, ami szembe akarja fordítani a generációkat. Hol van ebben az újongás, az élet feletti öröm? Ez nagyon-nagyon fontos. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Ezt a szeretetet, ezt a hűséget ünnepeljük ma. Nem a kort. Tehát nem azért jöttünk, hogy most dicsítsük a nyugdíjasokat, mert nyugdíjasok. Hanem dicsítjük az Istent, a hűségét és a szeretetéért. Mert azért élték meg azt a kort, mert Isten hűséges és szereti őket. És mindannyiunkat szeret. De nagy dolog ez. És ez ugyanúgy megtalálható Mózes énekében a generációkon átívelő áldás. Van egy Zsoltár, a 90. Zsoltár Mózes éneke. Csak néhány kis szösszenetet idézek fel. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, Isten. Te vagy az alfám, te vagy az omegám, te voltál velem, amikor fiatal titánként herceg voltam, te voltál velem, amikor 40 évig a csillagos ég alatt őriztem az apósom juhait, és te voltál velem 40 éven át, míg a te népeddel vándoroltam a pusztába, te voltál a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És a Zsoltár végén azt mondja, legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságot fiaikon. Figyelitek? Generációkon átívelő áldás. Azt mondja Mózes, egy ember akkor tud igazán boldog lenni, amikor nem csak az ő nemzedékét áldja meg az Isten, amikor láthatók a tettei Istennek rajtunk, és méltósága a gyermekeinken. Legyen velünk Istennek az Úrnak jó indulata, kezünk munkáját tedd maradandóvá, kezünk munkáját tedd maradandóvá. Hát de nagy dolog ez. Hogyan válik a kezed munká maradandóvá? Hát, hogy a mennyországnak dolgozol, és hogy a gyermekei tovább viszik azt az áldást, amit rájuk örökítesz, így válik állandóvá. Gyertek, menjünk tovább. Szeretnék nektek mutatni egy nagyon bocsánat, hoppá, nagyon jó, köszönöm a segítséget, vissza egyet. Jó. Nagyon köszönöm. Hogy még jobban megismerjük a Biblia gondolkodását, én nagyon szeretem a héber magyarázatokat, és egyszer olvastam egy komoly tanulmányt a különféle életszakaszokról. Ezt csinálják a pszichológusok, meghatározzák, és azt mondják, hogy minden új életszakaszba krízis vezet át. De a rabbiknak is, a rabbinikus életszakasz magyarázat, nézzétek, mit mond. Mit mondanak a rabbik, a zsidó rabbik? 20 évesen azt mondják, találd meg a megélhetésed. 30 évesen erőd teljében vagy. 40 évesen a megértés korába jutottál. 50 évesen megértél arra, hogy tanácsot adj. 60 évesen vénné, bölcsé váltál. 70 évesen fehér lett a hajad. 80 évesen megértél az ítélet hozatalra. Azért nem adják olcsón a rabbika. Megérte az ítélet hozatalra. 90 évesen meghajlasz az évek súly alatt. De szép! Ha látsz egy-egy időst hajlott háta, meghajlasz az élek súly alatt. 100 évesen, mintha már meghaltál volna. Döbbenetes ez a rabbinikus megközelítés. Most kiemelem a 70 éveseket, jó? Mert erről beszél a Biblia, fehér lett a hajad. Azt mondja a példabeszédek könyve, az ifjak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az őszhaj. Egy másik példabeszédek belége, ékes korona az őszhaj, az igazság útján található. Nem tudom, látjátok, hogy mennyire más. Dísz, ékesség. Az őszhaj. Nagyon érdekes. Nem kifutó modell. Nem futottak még kategória. Nem második gyermekkor. Valami egészen más közelítés. És szeretném, ha tudnátok, ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta gondolkodást az egész világra a zsidó keresztjén hit hozta be. Nehogy azt tudjátok, hogy Jézus korában olyan szép volt egy görög család. Tudjátok, hogy nézett ki egy görög család? A férfi a házura az első díszes házban lakott. Hától a belső házban laktak a feleség, a gyerekek és a szolgák. És igen, ment hátra, ritkán ment hátra a házura. És a házurának voltak néha szeretői, ezek lehettek fiúcskák is, fiatal fiúk, meg lányok is. És tulajdonaként bánt a családba. És megszületett, és szült egy felesége gyereket, akkor le kellett tegye a férje elé. És a férje fölvette, ez a nagy görög művelt kultúra, ha férje fölvette, azt jelenti, hogy elfogadom és magaménak vallom, ha nem az a gyerek eltűnt a süllyesztőbe. Na így nézett ki a mi nagy civilizált kultúránk. És ebbe a civilizációba hozta be Isten a zsidó népet, és hozta be a kereszténységet, és arról beszélt, hogy az anyamé gyümölcse jutalom, az Úr ajándék a gyermek, és mindegyiket fölveszed és magadhoz öleled, és az idős támogatod és megbecsülöd. Ezt mind a Bibliának köszönhetjük. Tehát miért kidobnátok a Bibliát a kukába, ne felejtsétek el, az, hogy a nyugati civilizációban megérik sokan az időskort, azt nagyon sok mindenben a zsidó keresztény gondolkodásnak köszönhetjük. És a Biblia azt mondja, hogy Isten áldása az időskor megélése. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izrael. Az Isten áldása az, hogyha nem csak a gyerekeidet, de az unokáidat is meglátod. És vagytok itt, aki igen szép számba látjátok a dédunokáitokat, és majd bizonságot fog tenni az egyik testvérnő, akinek sok dédunokát adott az Isten. Micsoda kegyelem. Azt mondja Zsoltár, 92. Zsoltár, az igaz viró, mint a pálmafa, magasra, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvaraiban, öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombok és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklámai, akiben nincs álnokság. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Hadd mutassak meg nektek két ilyen embert. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. És azt mondja tovább, hogy azt az ígéretet kapta, hogy eddig nem hal meg, még nem látta Izrael Krisztusát. És akkor meglátta Jézust, akit felhoztak a templomba, karéba vette, és áldotta az Isten. És azt mondta, most bocsátod el az ötöd szolgádat, Uram, békével, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Aztán ott van mellette egy asszony, egy prófétanő is, Anna Fánuel leánya, Áser törzséből, igen idős volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és 84 éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem bőtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Ezek nem unatkozó emberek, jó, nekem úgy tűnik, hanem Szentlélekkel teljes, vezet őket a lélek, beszél hozzájuk Isten, tudják, mikor kell felmenni a templomba, az egyik ott van folyamatosan, imádkozik bőjtől, és Anna is elkezdi áldani az Istent, mikor látja ezt a gyermeket. De nagy dolog az, mikor valaki Szentlélekkel teljesen öregszik meg, na akkor lesz igaz, amit Pál mond, hogy ez a kincsünk cserépedényekben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt nem magunknak tulajdonítsuk. És Pál arról beszél, amikor repedezik ez a cserépedény, akkor ezeken a réseken keresztül egyre több látható a kincsből. És ha nincs ott a kincs, akkor egyre több látható ebből a kincstelenségből és nincstelenségből. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Ilyen volt Simeon, és ilyen volt Anna. Szeretnék még idehozni nektek egy másik növekedést a Bibliában. Ugye életszakaszokról beszélünk. Donald Millernek van egy nagyon érdekes tanulmánya, amiben arról beszél, hogy Mózes 5 könyve Izrael népének az 5 életszakasza. Azt mondja, hogy az 1. könyv Izraelnek a méhen belüli magzati állapota. Ott még az ősatyákról van szó, Isten szövetséget köt Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, és a József történetekkel ér véget. Még nincs egy népről szó, egy családról van szó. Embrionális állapotban van Izrael, méhen belül. Mózes 2. könyve a születés és a csecsemőkor könyve, amikor Izrael népe 430-i fogság után a Vörös-tengeren keresztül kiszabadul Egyiptomból. Úgy képzeld a Vörös-tengeren a átvonulást, mint hogy egy gyerek átmegy a szülő csatornán, és megszületik. És az Isten kézen fog jött a pusztába, és elkezdi vezetgetni. Megszületik a nép, és azt mondja, még gyermek volt Izrael, mikor megtaláltam. Egyiptomból vezettem ki a fiamat, mint a szülő. Kézen fogva hoztam ki a kis totyogós népet. És hoztam az én totyogós fiamat. Mózes 2. könyve a gyerekkor, csecsemőkor. Aztán Mózes 3. könyve gyermekkor, amikor parancsok kellenek, mit, miért, mit szabad, mit nem szabad. Van egy időszak, amikor határokat kell felállítani, szabni a gyerekeknek. Igen, a szülő is folyamatosan fejlődik a gyerek nevelés közben, de a Biblia a gyerek nevelést azt mégiscsak a szülőre bízta, és nem a gyerekre a szülő nevelést. És ma meg vagyunk billenve. Én rakásszülőt látok, akit a gyermeke nevel. Hát tehetetlen vagyok. Hát nem tehetek róla. Nem. Határokat húzni, szabályokat fölállítani. Megvan az ideje, azt elszalasztod utána már, mehetsz utána. De nagyon fontos rész az életünknek. Van gyerekkor Izraelnek. Aztán van a kamaszkor, a Mózes 4. könyve. Pusztai vándorlás, sok-sok lázadás, visszavágyakozás Egyiptomba. Aztán elérkezünk Mózes 5. könyvéhez, a felnőtt korhoz. Ennek a kulcsszava bizalom, a szeretet. Ebben a könyvben mondja Isten, hogy a legnagyobb parancsolat a 2 kőtálban így szól. Szeresd az Urat, a Istenet teljes szívedből, elmédből, lelkedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Így lehet összefoglalni. Ha megtanult szeretni, Ha megtanulsz szeretni, felnősz oda, hogy szeretni tudj, feleslegessé válik a két kőtábla. Mert nem fogsz vétkezni. Ez a döbbenet. Valaki úgy mondta ezt, hogy nem vagyunk képesek szeretni, mielőtt felnőtté nem válunk. Ha képesek vagyunk szeretni, az azt jelenti, hogy felnőttünk. És nincs nagyobb tragédia, mikor valaki úgy lép be a felnőtt körül, hogy nem nőtt fel, és úgy viselkedik, mint egy kisgyerek. Hisztizik, csapkodja magát. A felesége felé, a férje felé, a gyereke felé, és nem tudod, hogy ki a gyerek, a szülő vagy a gyerek. Ez egy tragédia. Van egy rakás ember, aki nem nőtt fel. Onnan lehet tudni, valaki felnőtt, hogy tudj szeretni. Egy gyerek még, ha csapkodja magát, egy boltba hisztizik, nézünk, mosolygunk, megyünk tovább. De ezt egy 30-40 éves ember kezdje csinálni, úgy üvöltözik habzú szájjal a feleségével. Láttam már ilyet, nagyon megdermesztő. Az rettenetes. És el kell mondjam nektek, hogy van egy ilyen folyamat a Bibliában, a felnövekvés folyamata. Onnan lehet tudni, hogy felnőtt vagy, hogy tudsz szeretni. Megértél a szeretetre. Honnan lehet tudni, hogy Izsák felnőtt volt? Tudjátok, hogy honnan? Hogy megáldott azt a fiát, aki hazudott neki, és becsapt őt a vaksága miatt. És akkor Izsák elengedte otthon Jákobot, azt mondja, áldjon meg téged. Ábrahamnak, Izsáknak az Istene. És nem azt mondta, hogy törj el a kezedet, amivel begöngyölted a kezedet kecskeszőrrel, és becsaptad a vakapádat. Mert Izsák felnőtt a szeretetre. És felnőni a szeretetre azt jelenti, hogy szereted a lázadót. Hogy önzetlenül szeretsz. Hogy feltételnők is szeretsz. Hogy kaptál az Istentől egy atyai szívet. Hogy nem tudsz nem szeretni. Megáldod Jákobot, akkor is, ha becsapott, akkor is hazudott, és akkor is, hogy átvert. Hát eddig volt a szebbik fele a tanításnak, most jön egy másik fele. Ugye ez nagyon szép és idill, amit eddig elmondtam, de látnotok kell azt, hogy van valaki, a sátán, a diabolos, aki lázadó és lázító, aki szembefordult Istennel, és szembefordult minket Istennel. És ahogy behozta bűnt az életünkbe, egy nagyon furcsa dolog történik, egy erózió, egy széthulló világ. Mert mi történik? A bűn szembefordít. Szembefordítja a férjet a feleséggel. Életem elrontója vagy. Te mondtad, hogy egyek az almából, vagy a gyümölcsből, bocsánat, már én is terjesztem itt a erezist. Te mondtad, életem elrontod. Nem csont a csontomból, nem azt mondja, oj, olyan szép vagy, Évika. Te vagy az életem elrontója. Aztán Káin és Ábel, testvér testvérre fordít szembe. Ha nem lenne Ábel, jobb lenne nekem. Aztán szembe fordít apát anyával, mikor Izsák és Rebeka szivatják egymást, túljárnak egymás ecén. Aztán szembe fordít szülő gyerekkel, amikor Abszolom föllázott az apja ellen, és gyakorlatilag meg akar ölni a saját apját. Borzalmas. Hát ilyesmikre képes a bűn. És hadd mondjam nektek, ez a bűnnek a természete. És amikor ez elkezd tömegméreketet ölteni, akkor beszélünk generációk harcáról, háborújáról, ami egy átok. Egy átok. És az a kérdés, hogy hogyan lehet kijönni ezzel az átok alól. Nagyon fontos megértsétek azt, hogy mikor Isten bemutatkozik az Ószövetségben, mindig ezt mondja, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Isten. Hát nem tudja ezt rövidebben én mondani. Mondjon csak annyit, hogy Elohim, vagy Adonai, vagy Jahve, aztán kész. Hát mit két ennyit szaporítasz? Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Isten. Miért kell ezt mindig mondani? Tudjátok, hogy miért? Mert Isten indította útjára az emberiséget, és Isten családban gondolkozik, és családban fog gondolkozni egész addig, míg Jézus vissza nem jön. És hogyha mi ebbe belebabrálunk, és ezt szétrogjuk, akkor magunkkal szúrunk ki. Isten családban gondolkozik. Isten egymásra épülő generációkban gondolkozik. Isten áldást, védelmet, tiszteletet örökítő szülőkben, nemzedékekben gondolkodik. És a kölcsönös tisztelet mit hoz be? Hatalmas áldást. Isten családban gondolkozik. Nagyapákban, nagyanyákban, anyákban, apákban, gyerekekben, unokákban. Isten családban gondolkodik. Mindig három generáció csak Ábrámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. És a sátának az a célja, hogy lázadj Isten ellen, és lázadjunk egymás ellen. Mit jelent ez? Egymás kölcsösen gyűlölő, egymást átkozó, elátkozok nemzedékekben gondolkodik a sátán. Átkozott magányban, nyomorult árvaságban és elszigeteltségben gondolkodik a sátán. Ezt akarja. Még egyszer mondom. Magány, árvaság, elszigeteltség. És mindezek örökítése és végtelenítése. És ezt úgy hívjuk, hogy szellemi nihil. Ez úgy néz ki, mint az Ezékiel könyvében a látomás, egy völgy, telis, tele csontokkal, széthulva darabokra. Ez, és mindez a lázadás következménye. A lázadás az átkot hoz ránk. És szeretném most nektek rámutatni arra, hogy az átoknak van egy nagyon sajátos következménye, az egymásra mutogatás átka. Az egyik az előremutogatás, ezt inkább az idősek követik el, amikor nem értik a fiatalokat. Aztán a visszamutogatás, ezt inkább a fiatalok követik el, vagy a középkorúak, amikor mindig a szülőket okolják mindenért. Mit jelent az előremutogatás? Ezek a mai fiatalok. Hát borzasztó. Hát nem értem. És akkor sopánkodunk, csapkodunk, pletykálkodunk, beszélünk, siránkozunk, és egyre nő a szakadék szülők és gyerekek között. Hallottam ennek ezt a változatát, és ezek a mai, mi sem vagyok kivételek, lelkipásztorok. Nemrég egy barátom mondta el, én nem voltam ott azon a tanácskozáson, hogy egy 70-es években járó lelkipásztor nagyon fényezte magát, meg a nemzedékét, meg az elődjeit, és azt mondta, ezek a mai fiatal lelkép, hát ezek, és tudjátok, milyen megdöbbentő? Volt egy 86 éves pásztori csapatban vakember, egy nagy példaképpen magyarországi pásztorok között, és azt mondta, hogy figyelj csak ide, most nem mondom a nevét, mert mondta a nevét. Tudod, mi a gond? Hogy ezeknek a mai lelki pásztoroknak mi voltunk a lelki pásztorai? Hát lőn nagy csöndesség, azt mondja, tehát itt nagyon el vagy telve magaddal, de mi voltunk a lelki pásztoraik, a mi szellemi gyermekeink, a mi kezünk alatt nőttünk fel, és most fikázzuk őket? Hát hogy néz ez ki? És a testvér igen mélyen elcsendesedett. Ez amikor, hogy mondjam, előre mutogatunk. Tegnapi nagyon áldott együttlétünk pont a csoportvezetőkkel, és az egyik testvérnő, aki iskolatitkárként dolgozik, ilyen 250 fős iskolába próbál minden gyereket szeretni, de nem tudja mindenkinek a nevét. Néha odaáll valamik mellé, megérinti. És egyik nagyon háborúgó gyereket megérintette, és kérdezte, hogy hogy hívnak. A válasz az volt, hogy hülye vagyok. Azt mondja, te, én nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy hogy hívnak. Még egyszer azt mondta, hogy hülye vagyok. Harmadjára is megkérdezte, hogy hogy hívnak, harmadjára is azt mondta, hogy hülye vagyok. És azt mondta, hogy elmondanád végre, hogy mi az igazi neved? Azt mondja, mindig ezt mondja az osztályfőnököm, hogy hülye vagyok. Mindig ezt hallom tőle. Ez a neve. Aztán elmondta az igazi nevét, elmondta, hogy van naplója, elmondta, hogy verseket ír. És kiderült, ez nagyon furcsán festett hajú gyerek mögött, akit mindenki kinézett, mert olyan volt, amilyen. Egy nagyon érző szívember van. Emlékszem, egyszer elmentem a szőlőtő gyülekezetbe, És betoppant egy olyan fiatalember, akinek nagyjából az arca volt európai fehér ember, úgy azon kívül minden, úgy ki volt varva, úgy mondják. Elég sötétbőrű volt a testvér, hogy mindenütt máshol, és hát úgy engem is sokkolt ez első, hogy na hát, megérkeztünk, és mi dolgozik az emberben ilyenkor, hogy úha, hát ez egy nagyon gázember lehet, nem? És akkor leültünk vele beszélgetni, és kértem, hogy meséljen magáról. És akkor elkezdtem mondani, tudod, meghalt a barátom, és ide írtam azt, hogy nem könnyű terreket kérek, hanem erős vállat, hogy bírom hordozni a terreket. És akkor elkezdett mesélni így az életéről, és akkor rájöttem, hogy ó, Istenem, hát én nagyon eltévedtem. És látszatalán ítélünk. Hülye vagyok, azt mondja a gyerek. És tudjátok, mi a nagy dolog? Amikor valaki veszi a fáradtságot, és azt mondja, szeretnélek téged megismerni. Szeretnék nem az én előítéletem szemegén keresztül látni téged. Szeretném hallani a szíverésed. Szeretném tudni, hogy ki vagy. Isten érdekes útakat járat be velem ezen a területen. Majd, ha egyszer öreg leszek, lehet, hogy megírom, hogy milyen utakat járat be a szeretet iskolájába. Mikor megismersz embereket, akik az egész társadalom köp, és fújjog, és nem tudom, miket csinál, és kiderül, hogy ott összetört civil emberek vannak, akik nem találkoztak még Isten szeretetével, az ő atyai szívével. Könnyű előre mutogatni és mondani, hogy ezek így, de mi gyerekeink, kedveseim. Hát nem ide pottyantak a semmiből, az űrből. Gondolkoztam, hogy mondjam el, amikor a lányom kiskamasz volt, jöttem haza este 10-kor valahonnan látogatásból, és hamar bekaptam a vacsorát, hogy lepihenjek. Jött le. Apa, vacsizhatunk együtt? Már vacsorázta. Elkezdett keservesen sírni. Azt mondta, apa, azt sem tudom, hogy ki vagy. Olyan keveset beszélgetünk. Aztán persze van a visszamutogatás, erről is beszélni kell. Mert hát... Kifogyott a raktár. Nem az ige raktár, hál' Istennek. Köszönöm szépen. Van az előremutogatás. Aztán van a visszamutogatás. Ezékkel Jeremiás így fogalmaz, az a bizonyban nem mondják több, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Van egy másik tébolyma, hogy minden keservünket, bánatunkat a szülőkön akarjuk leverni. És nagy félreértsetek nagy hibákat, mint hallottátok, és követünk el mi szülők, de úgy hiszem, hogy ez is egy véglet. Ismertem valakit, a saját lelkipásztor apukát, mert annyit potyolta, döngölte. Én ismertem az apukáját, édesapámnak jó barátja volt, de annyit mondta, ilyen, olyan, és generációs átkok, és a gyermekeim azért ilyenek, mert olyan volt az apám, és így úgy. És már kezdett fárasztani, és gondoltam, hogy megmondom neki, hogy figyelj csak, talán nem mindenért ő a hibás, meg a felelős. Nem lehet mindent leverni a szülőkön. Ők ettek egrest, aztán mi, nekünk lett hasmenésünk, elnézést. Itt a savanyú szőlőről van szó egy másik fordításban. És hát, és most ez egy nagy divat. Hadd mondjam nektek, hogy dagonyázunk a keservünkbe, a bánatunkba. Ismertem olyan embert, pszichiáter egyébként, nem tudom, hogy lehetett az. Már 40-en túl van, de még mindig. még mindig bibliodrámákon, meg drámakon állandóan zokog és bőg, hogy neki milyen szörnyapja volt. Mondom, mi volt az apát olyan szörnyű? Meg az anyát. Hát az anyám sztárfogász volt, és az apám megetette velem a lefejtejét az anyámnak. Ez volt az a nagy dráma és trauma, amit ért a gyerekkorában. És mondom, hányszor játszottad már ezt el, hogy ez olyan tragikus? Hát én úgy hiszem, hogy föl lehetne már nőni. Szép szál, 2 méteres ember vagy, széles vállakkal. Jó lenne már felnőni a feladathoz, az életnek. Tehát hadd mondjam nektek azt, hogy a visszamutogatás is lehet egy bálvány, amikor állandóan visszamutogatunk, és mindig megtaláljuk. De előbb-utóbb felelősséget kell vállalni magunkért. Igen, a szüleink is elkövettek hibákat, mint hogy mi is elkövetünk hibákat. És ennek az egésznek van egy furcsa következménye. Az eljegesedett és megdervedt szívek. Azt olvastam Malakiás könyvéből, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és a félelmetes napja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Egy kedves lelkipásztor barátomat hallgattam, és úgy mondta, hogy nagyon sok ember szív olyan, mint a betömött és ledöngölt kút. Betömött és ledöngölt kút, a mélyen megérintett ez a kétszó, betömött és ledöngölt kút. Ugye a konfliktusaink, a fájdalmaink miatt védjük magunkat, betömjük a kútat, és le is döngöljük. És elérhetetlen a szívünk. És Isten azt mondja, hogy el fogja küldeni Illést, aki az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja. De nagyon fontos megérteni valamit, és most hasonlítsak minden szülőt, az atyák szívével kezdi. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti. Mit jelent ez? Hogy elérhetővé teszed a szíved a gyermeked számára. Megtennéd? Elérhető a szíved? Elérhető vagy, vagy egy bedöngölt, betömött kút a szíved? Nem lehet hozzáférni. Annyira bebetonoztad. És nem rossz védekezésből. Megvéded magad a gyermekettől. Megvéded magad. Ne. Engedd, hogy az Isten fordítsa a szívedet. Engedd, hogy az Isten kihássa a szívedet. Engedd, hogy hozzáférhetővé tegye a szívedet. A gyermeked számára, a feleséged számára, a férjed számára. Engedd meg az Istennek. És utána azt mondja, majd elkezd dolgozni a gyerekeken is. És a fiak a gyerekek szívét az atyákhoz téríti. Elindul egy kétirányú út. Valami elindul, közösség. Elkezd a közösség működni. De nagy dolog ez. És ez megtörtént. Jánosról profétált Malakiás. Jánosról. János a Johannán azt jelenti, Johannán, Jahve megkegyelmezett. Jahve kegyelmes. Vég az állandó vádaskodásnak, vég a kiátkozásnak, az áldozatszeremben ragadásnak, az önsajnálban való dagonyázásnak. Elég volt, véget vetünk ennek a cirkusznak. Szülessen meg János, szülessen meg a kegyelem köztünk. És el kell döntened azt, hogy tényleg elég volt. És véget vetsz ennek, hogy beengeded a kegyelmet a szívedbe. A kegyelem görögül azt jelenti, hogy háris. Ezt fordítjuk kegyelemnek. És a hárá, egy rokon szó, az meg azt mondja, hogy öröm. Nézd meg, mit mond az angyal János Zakariásnak. De az angyal így szólt hozzá, ne félj Zakariás, meghallgatatásra találta te könyörgésed, feleséged, Erzsébet szül neked, akit nevez Jánosnak. Isten kegyelmes. Nézd meg, mit mond. Örömöd lesz ő, és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítőtart nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Örömöd lesz, vigasságod, sokan örülnek az ő születésének. Megszületik a kegyelem, megszületik az öröm. De nagy dolog, amikor ezt elfogadjuk, amikor nem pontokat gyűrünk, és jegyzetelünk, és listákat állítunk, és adós listát gyűjtünk egymásról, és sérelmeket gyűjtünk be, és adjuk oda-vissza a listáinkat, hanem engedjük azt, hogy Isten eltörölje, és engedjük, hogy a szívünket hozzáférhetővé tegye, hogy megszülessen János, Johannán, a kegyelem a kapcsolatainkba,
hogy legyen atyai szívünk. És ezzel folytatja Izrael fiai közül, sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az Istenük közül, és ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse. Olyan érdekesen mondja az egyik fordítás, az atyák szívét a fiakba oltsa. Hú! Az atyák szívét a fiakba oltsa. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy vannak dolgok, amiket csak mi tudunk megadni a gyerekeinknek, senki más. Nincs az az ifjúsági lelkész, nincs az a Kaszal István, aki meg tudja azt adni a gyerekednek, amit csak te adhatsz meg. Nincs az a kecskeméti baptista gyülekezet gyerektanító, ami megadhatja a gyerekednek azt, amit csak te tudsz megadni. És azt mondja az Isten, beoltja az atyák szívét a fiakba. Beoltja az atyák szívét a fiakba. És sok gyerek azért nem tud szeretni, mert nem lett beleoltva semmi. Csak egy nagy ürességet talál, amikor kutat, keres. Nincs semmi. Nincs semmi. És az engedetleneket, a lázadókat, az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Van egy nagyon érdekes megfigyelés, most már lassan befejezem. Minden gyermek megértőbbé válik szülei felé, amikor maga is szülő lesz. Egyetértetek ezzel? No, nem olyan heves a reakció. Minden gyermek kicsit megértőbbé válik a szülei felé, amikor maga is szülő lesz. Ez egy érdekes dolog, de ma azt kell mondjam neked, többre van szükség, mint megértésre. Megbékélésre van szükség, megbocsátásra van szükség, és elengedésre van szükség. Lehetsz itt ma gyerekként, lehetsz itt ma szülőként, Isten arra hív, hogy ne csak megértsd a szüleidet, és ne csak megértsd a gyerekedet, hanem bocsáss meg, és engedj el. Mert Isten családban gondolkodik. És ennek van egy hatalmas misztériuma, nagy titka. Sose értettem ezt az igét, most se értem, de próbálom. Így szól. Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll az anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyához, asszony, éme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, éme a te anyád. És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. Sokféle magyarázat van. Katolikusok ebbe szeretnének kapaszkodni, hogy Máriának nem született több gyermeke, és hát azért hagyta Jánosra. Mások azt mondják, hogy meghalt korán a József férje. Nem nagyon olvasunk Józsefről. Egy dolgot tudunk, hogy Jézus egy családi kapcsolatot rendezett a haldoklása közben, és bemutatott egy fiatalembert egy asszonynak, és azt mondta, hogy ő a te fiad, és bemutatta itt egy özvegyasszonyt, egy fiúnak, és azt mondta, ő a te anyád. És arra jöttem rá, hogy ennek valami nagyon mély üzenete van, hogy a kereszt alatt lehet rendezni a generációs különbségeket. A kereszt alatt találnak egymásra generációk. A kereszt alatt azt mondjam a neked, Jézus, hogy te nem vetted észre, hogy anyukád? Nem látogatod évek óta, nem akarsz vele találkozni? Ő a te anyukád. Csak szólok neked a kereszt, ő a te anyukád. Nem vetted észre, hogy a te gyereked? Be vagy sértődve. Ő a te gyereked. Tudjátok, milyen nagy dolog, amikor családtagok kezdnek egymásra találni, hosszú idő után megbocsátani, elengedni, beszélgetni, találkozni, közösségbe lenni, az maga az áldás. És az a fejezem be, hogy az ébredés legnagyobb eszköze a generációk megbékélése, és az ébredés legnagyobb akadálya a generációk egymásnak feszülése. Péter idézi Jóelt pünköskor, az utolsó napokban így szól az Isten,
Kitöltök lelkemből minden halandó urat, azt mondja testre, emberre. Fiaitok és lányotok profétálni fognak, ifétok lámásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányomra is kitöltök azokban napokban lelkemből, és ők is profétálnak. Az ébredést Isten nem fogja egy generációnak adni. Nem. Mikor az ébredés jön, Isten kitölt minden testre. Gyerekre, fiatalra, ifjúra, középkorúra, vénre, és mindenki megtelik szent lélekkel, és mindenkit elkezd az Isten használni. De nagy dolog ez. És tudod, hogy hol kezdődik ez el? Az ébredés. A családba. Az első jele az, mikor megbékész, elengedsz, mikor elkezd a család családdá válni, elkezd működni, és elkezd benne megdicsőlni Isten. De nagy dolog ez. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Szeretnék hagyni most egy ilyen félpercnyi, percnyi időt a csöndre. Gondolkozz el az igén. Gondolkozz el családi kapcsolataidon. Szüleiddel, gyermekeddel való kapcsolataidon. És engedd, hogy Jézus szabadítson, tisztítson, gyógyítson. Engedd, hogy kiássa az eldugott szívedet. Engedd, hogy felmelegítse kihűlt, megjégesedett szívedet. Életre keltse. Engedd, hogy életre keltse.